Megállapodtak az Európai Unió tagállamai, hogy sürgősségi adókat vetnek ki az energiaipari cégek többletnyereségére. A befolyt pénzből mintegy 140-150 milliárd euróra számítanak, az energiaválság hatásait enyhítenék, azaz rezsitámogatást nyújtanának a háztartásoknak, illetve a bajba jutott vállalkozásokat segítenék. Az energiaügyekért felelős miniszterek pénteki brüsszeli találkozóján a gázár plafon bevezetése is terítékre került. Az Európai Bizottság kizárólag az orosz gázra javasol ársapkát tenni, ez azonban egyelőre nem következett be. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ülés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, ezt az intézkedést olyanok szorgalmazzák, akiknek az energiaellátási biztonságát nem érintené olyan súlyosan egy ilyen intézkedés hatásai, mint Magyarországét. Hozzátette, meg is kérte az ársapkát csürgetőket, hogy fejezzék be ezt, és ne a mi kárunkra akarjanak hősködni. Halász Zsuzsa vagyok, köszöntöm a hallgatókat és mai vendégeimet, Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét, és Regős Gábort, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjét. Jó napot kívánok mindkettőjüknek!
Jó napot kívánok!
Nem tudom, hogy mennyire volt termékeny ez a pénteki EU-s miniszteri találkozó, de amit most elhatároztak, azt mi hónapok óta extra profitadónak hívjuk, ami a rezsivédelmi költségvetési alapba folyik benálunk, és amire akkoriban azt mondták a magyar ellenzék mellett egyes brüsszeli politikusok és hivatalnokok is, hogy ilyen nincs, mármint hogy extra profitadó olyan nem létezik. Akkor most mégis van? Regős Gábor.
Hát ugye mindig tehát ugye akkor is arról beszéltünk, hogy az extra profit nem egy olyan közgazdasági tétel, ami definiálva lenne, hogy akkor most, ha nem tudom milyen arányos nyereség meghaladja az X százalékot, akkor így meg lehet határozni, hogy extra profit van. De hát látjuk nagyon jól, hogy ugye az ár az egekben, és a költség nyilván ezeknél a termelőknél vagy kereskedőknél meg nem változott, mert miért változott volna, nem lehet drágább termelni az áramot, vagy ugye kitermelni a gázt. Tehát mégiscsak azt látjuk, hogy van egy nagyon nagy kiugró profit növekedés egyes vállalkozásoknál, és a másik oldalról pedig a lakosság, a vállalatok, a szolgáltatók nem győzik fizetni ezeket az árakat, tehát ez a pénz, ez átvándorol ezektől a szereplőktől a termelők, kereskedők felé. Nyilván ez most egy nagyon általános dolog volt, mert ugye ez országonként is függ attól, hogy most milyen lakossági ár van meghatározva, mennyire van befagyasztva, mennyire közelíti meg, vagy nem közelíti meg a piaci árat, ugye tudjuk, hogy azért nagyjából inkább a nem közelíti meg. Tehát ebben a játékban látszik az, hogy van, akiknek most jól megy a szekér, kaptak emiatt az egész energiapiaci helyzet miatt egy plusz jövedelmet, és ezt szeretnék átcsoportosítani. Ugye ezt sok tagállam egyébként megcsinálta maga. És hogyha ez Magyarországon ilyen egyszerű lenne, akkor most be is fejezhetnénk a műsort így a harmadik percben, és haza is mehetnénk. Csak ugye az a probléma, hogy mi nagyon sokat importálunk energiából, ugye akár villanyt, akár gázt. Na most, amikor mi ezen a nagyon magas áron importálunk, hogy akkor kire bocsátanánk ki, vagy kire raknánk rá ezt az extra profit adót, vagy bármilyen külön adót? Hát, hogy ezt nincs kire kibocsátani ezt az adót, vagy rávetni ezt az adót. Tehát amíg egy olyan ország, ami önállátó, meg tudja azt csinálni, hogy ezt a jövedelem átcsoportosulást adókkal szépen visszacsoportosítja, Magyarország valamennyire próbálkozhat vele, de teljes egészében nem tudja megtenni.
Még erre mindjárt visszatérünk, de azért nézzük meg most ezt a három dolgot, amit ott elhatároztak ezen a pénteki miniszteri találkozón. Az egyik ugye az, hogy az áramból a tagállamoknak 5%-nyi fogyasztást kellene kötelezően megspórolniuk. A terv szerint a csúcsórákban, amikor a földgáz nagyobb szerepet játszik az áramtermelésben, illetve még önkéntesen 10%-kal csökkenteniük kell a teljes keresletet. Ez megoldható? Toldi Otto.
Hát az eddigi példa azt mutatja, hogy hiába félnek az Európai Uniós állampolgárok attól, hogy mi következik, de például a tavalyi lakossági földgázfogyasztás az Európai Unió területén levő, tehát Európai Uniós tagállamokban 11%-kal volt magasabb, mint az azt megelőző évi. Tehát most is folyamatosan, tehát magasabb a földgázfogyasztásunk, már ebben az évben is magasabb, mint eddig. Tehát tovább nőtt a lakossági fogyasztás, tehát egyelőre nem látszik az, hogy a félelem túlságosan a hétköznapok szintjén spórolásra motiválta volna az embereket. Ugye nyilván ez az is hozzájárul, hogy viszonylag az ősz hidegebben indul, mint tavaly, és korábban indul, és már hamarabb fűtenek. Ugye Magyarországon is már hamarabb indult a fűtési szezon sok helyen, mint október 10-e, mint a szokott időpont. Tehát nő, most is nő a földgázfogyasztás.
Jó, de hogy lehet azt megcsinálni, hogy csökkenjen a csúcsórákban? Tehát, hogy akkor már hogy lehet erre rávenni a lakosságot? Ez érdekelne, hogy szólni kell, hogy a családoknak, hogy ne tessék napközbe vasalni, éjszaka tessék főzni, vagy tehát egyáltalán hogyan lehet ezt?
Én nem tudom erre a megoldást, mert ugye, hogyha most az lenne, hogy olyan egyszerű lenne elmenni abba az irányba, hogy elektrifikáljuk a fűtés-hűtési szektor teljes egészében, tehát leválnánk a földgázról és mást használnánk. Hát azt nem tartom életszerűnek, hogy lényeges lakossági energiafogyasztás csökkenés lesz. Lesz ilyen, biztos, hogy lesz a spórolás miatt és a magas piaci árak miatt, nyilvánvaló, hogy lesz, de hogy ez olyan mértékű lenne, ami kisegíteni Európát a földgázhiányból, olyan méretű biztos, hogy nem lesz, de sajnos az elektrifikáció is csak nagyon korlátozottan tud segíteni, mert Európára egyre kevésbé jellemző az, hogy többletkapacitásai lennének az áramtermelésnek a terén. Ugye ezelőtt pár évtizeddel Európára jellemző volt, hogy a tagállamok nagy részek exportképes volt, tehát képes volt villamosenergiát exportálni. Uh-huh. Csak miután beindult a szénerőműveknek a kivezetése, beindult, és nem csak a németeknél, mi mindig a németeket hozzuk fel, de legalább 20 tagállamban volt coal exit terv, tehát a szénről való leválásnak a terve. 9-10 tagállamról tudunk, ami szintén a németekhez hasonló, már részlegesen előre haladt az atomstoppok területén. Tehát Európa lassan, Európának a villamosenergia exportra képes országai ezt a potenciát lassan már elvesztették. Európában pár ország képes már csak arra, hogy exportáljon áramot, és ezért a villamosenergia felé való elmozdulás a fűtés-hűtésben az ebben a helyzetben biztos, hogy csak nagyon korlátozottan és óvatosan mehet, mert ez az import lehetőség lassan meg fog szűnni, és nem csak az, hogy egyre drágább lesz az import, hanem az, hogy lehet, hogy nem lesz, hiszen ha a tagországok azok energiaválságos helyzetbe kerülnek, akkor ezeket a nemzetközi szerződéseket, ami a export-import dolgokat, tehát ezeket a kereskedelmet szabályozza, ezek úgy szoktak ilyen helyzetben módosulni, láthatjuk például 2017-ben láthattuk januárban, amikor olyan hideg volt, hogy a szénerőművekben lefagyott a szén, egy csomó műszaki probléma történt, hogy az exportáló országok simán megszegték a kereskedelmi megállapodásokat, és nem exportáltak, hanem a saját ellátásukra figyeltek oda.
Még hagynám egy pillanatra önnél a szót, mert a második pont is ide kapcsolódik, tehát az is árammal kapcsolatos, aztán pedig a különadókra is áttérünk. Szóval, amit még elhatároztak és megszavaztak itt a pénteki értekezleten, azt, hogy sapkát tesznek a gázt nem használó erőművek többletjövedelmeire, vagyis ez egységesen 180 euró lenne meg a wattóránként, és amit ezen felül kapnak, azt a kormányok magukévá tehetik, vagy begyűjthetik. Ez mit jelent egészen pontosan?
Hát az, hogy ez azt jelenti, hogy például a földgáztüzelésű erőművek esetén megveszik nagyon-nagyon drágán a földgázt, és utána olcsóban kellene előállítaniuk az áramot, mint ahogy ami a nyersanyag ára indokolnak, tehát ez járhatatlan út. Ez nyilván kedvezne az olyan erőműveknek, amelyek egyrészt már megtermelték a beruházási költségeiket, és egyébként is olcsón termelnek, mint az atomerőművek. Tehát gyakorlatilag ez az energiamixeknek egyfajta, a tagállamoknak szabad joga van az energiamixeknek a megállapítására, hogy ezzel tulajdonképpen burkoltan ezt korlátozná az Európai Unió, és ez, hogyha egy első olvasatban nézzük, ez kedvezne a szénerőműveknek és az atomerőműveknek, amelyek olcsón termelnek. Nem annyira, az atomerőműveknél szinte egyáltalán nem függ ugye a nyersanyag, a tüzelőanyag árától a termelés, mert az atomerőművek attól olyan ekonomikusak, hogy így mondjam, hogy a tüzelőanyag ár a termelési költségnek csak egy nagyon kis részét teszi ki. és az atomerőveket ez helyzetbe hozná, sajnos a szénerőveknél is csak egy kicsit jobb a helyzet, mint a földgázos erőveknél, mert a szénára is jelentősen fölment. Ugye ez az egész arra motiválná ezek a döntések az Európai Uniót, hogy a hazai forrásait használja Európának, egyetlen nyersanyagból van sok, tüzelőanyagból, ez pedig a szén és a lignit. Ugye ez domestik, tehát itt helyi európai energiaforrásunk. De ugye eddig az volt a célunk, az öldítési célunk, hogy ezt kivezessük. Most egy ellenkező folyamat akarunk.
Igen, úgy tűnik, azt most egy darabig zárójelbe kell tenni.
Igen, azt most egy darabig.
Akkor nézzük a különadókat. Az volt a harmadik döntés a pénteki találkozón. És ezek ugye talán nem is feltételes módok, mert hiszen ezt megszavazták ott, ezeket, tehát hogy ez így... be fog következni, mindaz is, amiről eddig Toldiótóval beszéltünk. Szóval ez egy ugye szolidaritási mechanizmus, ami azon alapszik, hogy a fosszilis energia szektor vállalatainak az extra profitját lefölözhetik az államok. 2022-ben 33%-os adót róhatnak ki rájuk, de ez csak abban az esetben, ha a profit 20%-kal meghaladja a megelőző 3 év átlagát. Ez az, amit egyelőre tudunk. A kérdésem az, hogy ez hogyan érint bennünket, és Magyarország egyébként mire vethet még ki ilyen szolidaritási adót, főképpen úgy, ahogy ezt a bevezetőben is mondtam, hogy nálunk már van ilyen.
Hát nem nagyon van már lassan mire kivetni Magyarországon adót, illetve ugye még az alacsony költségű energiatermelők is szóba jöttek, tehát ugye az ilyen megújuló energiaforrások is elég szerint ebbe beleférnek, ugye ne felejtsük el, hogy ez Magyarországon is már bevezetésre került. Ugye igazából most az egy dolog, hogy kivetünk egy adót, amit itt nem látunk, az az, hogy ugye valóban ez Magyarországot hogy érinti, tehát akár, hogy ez hogy van párban a magyarországi különadókkal, akár azt, hogy ez hogy kerül elosztásra ez a pénz utána, mennyit kap egy vállalat, mennyit kap egy...
Igen, ez egy érdekes kérdés, ez kidönti el, ugye, mert arról volt szó, hogy lesz egy alap, amiben belekerül ez a 140-150 milliárd többletadóból bejövő pénz, és akkor most közben itt kiderül, hogy ezt különben az államok használhatják fel, tehát a tagállamok külön-külön, tehát egy kicsit zagyva ez az egész történet.
Igen, nekem is abszolút zagyva, tehát nem látom, hogy mi alapján lesz szétosztva, ugye az inkább ilyen szlogenek hangzottak el, jó, nyilván ezt ki kell dolgozni, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy most így beszéljük meg, azért valami olyat kell kidolgozni, ami legalább egyik tagállamnak sem nagyon rossz, tehát hogy ne rosszabbul kerüljön ki mindenki az egészből, hanem azért tényleg valamit javítson a helyzeten. Ugye azért a magyarországi különadóknál ne felejtsük el, hogy az nem kifejezetten ezekre van. Valamennyire van ezekre is, de ugye hát ott Paksa nem hiszem, hogy lenne különadó, teljesen értelmetlen lenne, mert ugye ugyanannak az MVM csoportnak a része, aki szolgáltat a lakosságnak elég olcsón. Ugye a gázkitermelésre a bányajáradékot azt megemelték, de hát az a hazai fogyasztásnak elég csekély része. Megújulókra ki lehet vetni, de hát ugye akkor megint ott tartunk, hogy az importra nem tudtunk mi kivetni, és akkor kérdés, hogy erre az importra, amit ugye valahonnan veszünk, Európai Unió szinten szintén meg lesz ez a profitadó, és hogy akkor erre kapunk-e valamit, tulajdonképpen ez a végső soron a kérdés, illetve valóban az is kérdés, hogy ez a többi különadóval, hogy milyen viszonyban van, hiszen ugye azt mondtam, hogy Magyarországon van, de nem csak Magyarországon van különadó vagy extra profitadó, hanem hívjuk, aminek akarjuk, teljesen mindegy. Azért ez most már sok országban és egyre több országban van.
Hát ez is ilyen bizonyos fejlődésen ment keresztül, mert eredetileg arról volt szó, hogy nem lehet emellett, amiről most beszélünk, újabb adókat kivetni, tehát ugye gondolom azokat el kellett volna vetni, de most kiderült, hogy ezek mégiscsak maradhatnak az új többletadóval egyetemben. Jó, térjünk át az ársapkára, azt javaslom. Ugye itt szóba került, hogy ársapkát kellene a gázra kivetni, 15 ország ezt támogatta.
12 meg akkor nem.
12 meg akkor nem, így van, úgyhogy ez egyelőre nem ment át, de egyáltalán nem biztos, hogy letettek erről. Itt is több elképzelés volt, ugye itt tulajdonképpen volt egy széleskörű és egy szűkkörű elképzelés, a széleskörű az mindennemű, és mindenfajtájú gázra kivetette volna ezt az ársapkát, de aztán gyorsan kiderült, hogy az Európai Unió csak úgy gondolja, hogy az orosz gázra kell kivetni ezt az ársapkát. Hát ennek is van egy ilyen fejlődés története. Mire számíthatunk? Kérdezem Toldi Ottót, bocsánat. Már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy most már csak Magyarországra jön orosz gáz, nem?
Igen, lassan ott fogom tartani, igen. De mielőtt válaszolnék, azt azért tisztázni kell, hogy a gáz ára az európai piacon nem azért drága, mert a exportáló országok drágán adják, hanem azért, mert egyre kevesebb van belőle. Ez egy piaci folyamat. Tehát az ársapkának ugye azért sincs értelme, mert ettől nem lesz több gáz, amivel megoldódna ez a probléma. Tehát ez az első pont, hogy az ársapka elvileg nem alkalmas arra, hogy egy ilyen típusú áremelkedést, ami a hiány miatt van, azt kezelni tudjon. A második probléma az, hogy lassan ugye az eredeti, ennek az ársapkának az eredeti célja is zárójelbe tehető. Azért sincs értelme ársapkával foglalkozni, mert az eredeti cél az volt, hogy ugye az orosz háborús költségekbe nek a finanszírozásába jelentősen résztvevő szénhidrogén export, orosz szénhidrogén export bevételeket csökkentse az Európai Unió. Az oroszok lassan már nem exportálnak Európába gázt. Ugye az eredeti, csak hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen számokról és milyen súlyú dolgokról beszélünk, ugye Európának egy béke évben általában 500 milliárd köbméter az éves fogyasztás, ebből 400 milliárd köbméter az import, tehát óriási az import aránya, és ennek körülbelül majdnem a felét az oroszoktól hozták be, tehát ez egy olyan évente 160-180 milliárd köbméternyi gáz, tehát nyilvánvaló, hogy a nagykereskedelmi ára az orosz gáz hiánya tehát óriási hatással van, és ezt az orosz gáz senki nem tudja rövid távon behozni. Ezt a mennyiségű gáz sehonnan, semmilyen formában nem lehet behozni az Európai Unióba. Tehát nyilvánvaló, hogy és ugye, hogy miért mondom, hogy megszűnik a történet, mert ennek a 160-180 milliárd köbméternek már csak a 9-10%-a érkezik Európába. Tehát már nincs mit szankcionálni, orosz gáz lassan nem jön. Az egyedül teljes kapacitással működő vezeték, de itt is ugye már hallottuk, hogy Olaszországban leáll az, ami ezen a déli orosz gáz vezetékrendszeren érkezett. Tehát itt már a olasz gáz export is ugye leállításra kerül. Egyedül a török áramlat működik most már, de itt is riasztó hát jelek vannak. Ugye a déli vezetékrendszer működtetésért felelős Gazprom részleg, az sorra mondja le a vezetéknek, a török áramlatnak a karbantartási szerződéseit, ahol nyugati cégek is érdekeltek. Azzal indokolják, hogy a karbantartáshoz szükséges eszközök, pótalkatrészek, ugye jelentős részben nyugati cégek által gyártott termékek, és ezeket a szankciók miatt már nem tudják pótolni. Jelenleg a török áramlat működik vészhelyzeti módban, teljes kapacitása jön a szerződéses gáz továbbra is, tehát nekünk nem kell félni a legalábbis a lakossági földgáz tekintetében nem kell félni az idei téltől, de sajnos...
De jövőre is lesz tél.
Igen, jövőre is lesz tél.
Is. Igen.
Jövőre is lesz tél, ez tény, de vannak erre, tehát nyilván a kormánynak van B-terve, nagyon komoly háttértárgyalások mentek itt már jó idejét, és nem csak a orosz-ukrán háború miatt, hanem már évekkel az előttől, hogy egy diverzifikáció meg tudjon valósulni, és igazából a háttérben ott van ez a megoldás ma is, és egyre fontosabb lesz, tehát ezek a diplomáciai mozgások, amit tapasztalunk a Magyar Külügyminisztérium részéről is, ezek nem véletlenül történnek, majd hogyha esetleg kapok ilyen kérdést, erről is szívesen mesélek.
Igen, tehát legalább egy szóban mondja el, hogy mi az.
Következő. Itt szép csendesen a háború hátterében, az orosz-ukrán háború hírei elnyomtak minden ezzel kapcsolatos kicsi hírt. Megépült a észak-déli földgáz folyosó a mi régiónkba, ugye ez ugye a mi közép-európai régiónk, ugye fölhagyva azzal a reménnyel, hogy az Európai Unió majd segít minket, meg a bizottság ebben a sok éve tartó földgáz diverzifikációs projektben, ugye biztos emlékszik mindenki a Nabucco projektre, a déli áramlat projektre, hogy azok pontosan az Európai Unió támogatásának a hiányában haltak el. A régiónk ugye kezébe vette a kezdeményezést, és megépült az észak-déli földgázkoridor. Ez a lengyel LNG termináloktól az Adriai-tengeri Krki LNG terminálig tartó folyamatos vezetékrendszer, és már Lengyelország felül is kaptunk cseppfolyósított földgázt, és az Adriai-tenger felül pedig folyamatosan érkezik Magyarországra az LNG. Ehhez tartozik a transzbalkáni vezetéknek az valószínű újjáélesztése, ami összeköti a román fekete-tengeri lelőhelyeket a Magyarországgal és Közép-Európával. Ez a vezetékrendszer ma használaton kívül van, de felújítható, és innen a Fekete-tenger irányából is kaphatunk gázt. És a Krki terminál Szlovénia és Észak-Olaszország felé vajon megnyújtásával, pedig az Észak-Olasz LNG terminálok felől is érkezhet majd Magyarországra gáz. Tehát van B-terv, és ráadásul ugye ma is az a helyzet, hogy a szlovák-magyar és az osztrák-magyar gáz interkonnektornak olyan nagy a kapacitása, hogy az európai piacról, ha azon lenne gáz, akkor onnan is tudnánk gázt hozni.
Na, akkor én úgy látom, hogy a B-tervnek egy külön műsort kell szentelni.
Hát igen.
Ígérem, hogy ezt hamarosan meg fogjuk ejteni és megbeszéljük. És itt a műsorunk utolsó pár percében most akkor abba kapaszkodnék bele, amit Regős Gábor itt az előbb mondott, hogy de vannak ipari fogyasztók is. Tehát, hogy ez a tél a lakosság számára megvan oldva, ebben biztosak lehetünk, de vannak ipari fogyasztók is. Ott mi a helyzet?
Hát ott a helyzet nem jó, ugye műtrágya gyártásról már hallottuk elég sokat, hogy az úgy nincs. Tehát, hogy nagyon sok gyár leállt, akár Magyarországon, akár egész Európában, és ugye ez a mezőgazdaságra jövőre is nagyon csúnya hatással lesz, tehát tegyük fel először is, hogy lenne, hogyha lenne, és nagyon drága lenne, ami a mezőgazdasági termékekben, élelmiszerekben meglátszik. De ugye kiemelhetjük az akkumulátorgyártást is, ugye, ami most Magyarországon éppen feljövőben van, és amihez viszont nagyon sok áram kell. Tehát itt azért vannak olyan iparágak, amik eléggé rossz helyzetbe kerülhetnek. Ugye most a kormányzat indít azért egy programot az energiaintenzívebb vállalkozások támogatására. Hát persze nyilván a kormányzati források is mindig végesek, de viszont még hoztam pár számot, amit mindenképpen szeretnék elmondani, ha már kikerestem, mert ugye mindig itt elhangzanak dolgok, hogy akkor az oroszokat szeretnénk bántani, ha már ők bántották az ukránokat. És itt nagyon érdekes számok vannak. Ugye mit gondolnánk, jó, megszankcionáltuk az oroszokat. Első, nézzük meg a termék külkereskedelmi mérlegüket. Tavaly az első 8 hónapban 90 és fél, nem tudom, talán milliárd dollár mértékegységben, nem vagyok biztos, volt az egyenlegük, most 213,6 milliárd, tehát sokkal jobb a külkereskedelmi mérlegük, mint egy évvel korábban volt. Miért? Ugye az egy dolog, hogy az energiaára fölrobbant, de közben az importjuk az jelentősebben visszaesett, tehát hogyha az euró vezeti importot nézzük, akkor ott összességében van egy 30%-os csökkenés. Ebben most minden termék, hogyha gáz nézzük, akkor ott az import értéke, amit mi importálunk onnan, az 237%-kal nőtt. És akkor ugye még egy országot talán érdemes megnézni, ahonnan ez az LNG például érkezik. Ugye többé-kevésbé korlátozott mennyiségben ez az Egyesült Államok. Innen a gázimportunk értéke 686%-kal növekedett az első 6 hónapban. Tehát itt azért elég súlyos pénzek mozognak, és ugye mondtam az orosz folyófizetési mérleget, meg az orosz külkereskedelmi egyenleget, viszont ugye mi a másik oldalán vagyunk a palettának. Tehát ugye a magyar folyófizetési mérleg emiatt az egész miatt viszont nagyon szenved. Nagyon sokat fizetünk az energiáért, amiből nagyon sokat importálunk, és bizony-bizony úgy tűnik, hogy idén a folyófizetési mérlegünk hiánya a GDP 8-10%-át kiteheti. És ez hosszú távon nem fog működni.
Nem véletlenül mondta azt az amerikai külügyminiszter Antony Blinken, hogy az Egyesült Államok óriási lehetőségnek tekinti az északi áramlat gázvezeték szabotázsát. Legyen ez bármennyire is cinikus. Itt a vége. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, meg Toldi Ottónak és Regős Gábornak, hogy itt voltak. Viszonthallásra. 12